Körvonalazódik az őszi adócsomag, egészen pontosan el is fogadtak már számos változtatást, ami jövőre lép életbe. Bevezetik az úgynevezett globális minimum adót idehaza is, egészen pontosan igazodni próbálnak egy világtendenciához. Ez a gyakorlatban mit jelent majd? Egyáltalán csak kisvállalatoknál fontos ez, vagy inkább magyarországi nagyvállalatoknál?
Ugye most már konkrétan el is fogadták, megszavazta az őszi adócsomagnak hívott salátatörvényt a parlament. Ezen kívül egy külön jogszabályban elfogadták a globális minimumadó bevezetéséhez kapcsolódó szabályokat. Tehát ez most már a köztársasági elnök aláírására, meg kihirdetésre vár. Természetesen nem teljesen kizárt, hogy valami még változik évvégig, de alapvetően ezt a végleges adócsomagnak tekinthetjük, amit most megszavaztak. És hogy rátérjek a globális minimumadóra, itt egy olyan nemzetközi együttműködés keretében született szabályozásról van szó, amit gyakorlatilag mi is átültetünk, ugye ennek vannak különböző történeti, politikai hátterei, hogy jutottunk el oda, hogy ezt végül is mi is vállaltuk átültetni, de ennek leginkább az a háttere, hogyha ezt nem ültettük volna át, akkor a globális minimumadó rendszeréből adódóan az általunk be nem szedett adót más országok így is úgy is beszedték volna. Tehát végső soron nem nyertünk volna azzal, ha nem vezetjük be, hanem elbukunk egy olyan adót, amit egyébként a cégeknek úgy is meg kell fizetni máshol. A globális minimumadó az nagyvállalatokat érint, csak nagyvállalatokat, olyan cégcsoportokat, ahol a cégcsoport szintű árbevétel a két egymás utáni évben meghaladja 750 millió eurót. Tehát azok a cégek, akiknek a két egymást követő évben a 750 millió eurót meghaladó árbevételük keletkezik, ezt a globális minimumadóra vonatkozó szabályt alkalmazni kell.
Mit jelent ez a gyakorlatban, hogy mekkora mértékű adót terheli őket, vagy hogyan kell ezt kiszámítani?
Hát a kiszámítását azt órákon keresztül tudnám magyarázni, ez egy 80 oldalas jogszabály, ami nagyon leegyszerűsítve megnézi, hogy mennyi adót fizet a cég, és megnézi, hogy mennyi a nyeresége. Cég alatt most egy adott vállalatcsoportnak a magyarországi cégeit nézzük, tehát ráadásul össze kell számolni az összes magyar leányvállalatnak vagy vállalatnak az összes fizetett adóját. Ez már önmagában egy nagy kérdés. Mit lehet figyelembe venni adóként, mit nem enged figyelembe venni? Vannak adókedvezmények, amiket úgy lehet figyelembe venni, mintha nem kapta volna meg a cég, az iparűzési adót figyelembe kell venni, a kiskereskedelmi adót nem. Tehát ez már önmagában egy bonyolult. Ezt elosztjuk az eredménnyel, ami megint egy nagyon bonyolult számítással korrigált eredmény, és hogyha ennek a kettőnek a hányadosa nem éri el a 15%-ot, akkor a tényleges adóterhelés és a 15%-nak megfelelő adóterhelés közötti összeget azt így különbe kell fizetni.
Hát ez egy gyorsított jó matematika óra volt. Annak is megfelelne. Emlékeim szerint ilyen 100 milliárdos bevételt remél ebből a költségvetés. Mi változik még a társasági adó terén? Itt egyfajta ilyen francia modellt emlegetnek a kutatásfejlesztési adókedvezményeknél. Ez mit akar?
Így van, egyébként mi is erről a 100 milliárdos bevételtől tudjuk, de ez elég egyértelműen ki fog derülni, hiszen ez egy külön adó. Tehát nem az van, hogy a társasági adóként fizetik meg, hanem ez egy külön befizetés, tehát azért nagyon jól kimutatható lesz, hogy mennyi jött be ebből. A francia modell, ez szorosan összefügg a globális minimumadóval. A kutatásfejlesztésre eddig is létezett Magyarországon kedvezmény. Az eddigi formájában ez egy társasági adó alapkedvezmény volt. Tehát el lehetett számolni bizonyos tételeket, mint a társasági adó alapot csökkentő tétel, és ennek nyilván a 9%-a, ami a társasági adó, annyival kevesebb adót kellett fizetni. Ezt figyelembe lehetett venni az iparűzési adóban és innovációs járulékban is. A francia modell az nem adó alapkedvezményt ad, hanem a ténylegesen fizetendő adóból lehet levonni K plusz F költségeket. Tehát ha kellene egy cégnek 100 millió forint társasági adót fizetni, de van 30 millió forint elismert költsége, ilyen K plusz F költség, akkor csak 70 millió adót kell fizetnie. A trükk az ott van benne, hogy ez a fajta K plusz F, ez a globális minimumadóban, amikor kiszámoljuk, hogy mennyi adót fizetett valaki, az olyan, mintha ezt is befizette volna. Ezt a franciák kilobbizták maguknak, és erre gyorsan felültünk erre a vonatra, hogy úgy mondjam. Tehát hiába fizet a 100 helyett 70 társasági adót az a cég, aki ezt a francia modellű K plusz F kedvezményt veszi igénybe, a globális minimumadó számításnál 100-nak fogják számolni a fizetett adót. Ami ehhez érdekesség, hogy megmarad a régi kedvezmény, és lesz ez az új kedvezmény is. Az új kedvezmény az csak társasági adóban van, tehát ott nincs iparőrzési adó, és nincs innovációs járulékban kedvezmény. Viszont, ha valaki nem tudja elhasználni a K plusz F költségét az adójából csökkentő tételként, egyszerűen nem fizet annyi adót, az 3 éven keresztül el kell próbálnia számolni, mint adó kedvezmény, de a 4. évben, ha maradt még, azt konkrétan visszautalják neki pénzben. De miután más adókban nincs kedvezmény, ráadásul nem ugyanolyan költségeket lehet elszámolni, ez most azt jelenti, hogy lesz 2 teljesen különböző K plusz F kedvezmény, és minden cég elkezdheti kiszámolni, hogy melyikkel jár jobban.
Visszatérve még a társasági adókra, talán a kisvállalati adót még mindenképpen mondjuk el, mert ez kisebb cégeket érint, és ott is van változás. Ott mi a legújabb?
Ugye a kisvállalati adó az valóban végre egy olyan téma, ami kisvállalati szinten is érdekelhető, bár a K plusz F egyébként kisvállalatoknál is előfordult, tehát azért az egy olyan dolog, amihez nem kell nagy vállalatnak lenni, attól függetlenül, hogy a globális minimumadó farvizén jelent meg. A kisvállalati adónál egy technikainak tűnő, de nagyon fontos változás van. Mi azt tapasztaltuk az ügyfeleinknél is, meg úgy egyébként a szóbeszédekből is, hogy a kisvállalati adó szerint adózó cégeknek nagyon nagy nehézséget jelent az, hogy nem lehet átalakulni a kisvállalati adó státusz alatt. Tehát nem lehet más céggel összeolvadni, nem lehet szétválni. Tehát ha van mondjuk egy tulajdonosnak 2 kivás cége, és ő ebből 1 céget szeretne csinálni, akkor hiába felelt meg végig a kiva feltételeknek, ha a 2 cége összeolvad, akkor elveszíti a kiva státuszt, és 2 évig nem is lehet újra kiva szerint adózó cég. Ez több cégcsoport életében nehézséget okozott. Ezen a nagyon bezárt ajtó most nyitottak egy rés. Nem mondom, hogy szélesre tárták, de vannak olyan esetek, amiket úgy hívják, hogy nem kedvezményezett átalakulás, ebben most megint nem kezdeném el az összes esetét felsorolni, de ha valaki úgy tud átalakulni, hogy ez nem minősül kedvezményezett átalakulásnak, akkor nem veszíti el a kiva státuszát.
A benzinkutakra vonatkozó kiskereskedelmi adónál 500 millió alatt úgy tűnik, hogy nem változik a kulcs, viszont 500 millió és 100 milliárd forint között az árbevétel alapú adó igencsak megnőhet. Ez milyen mértékű növekedés?
Ez a különadó, amit a benzinkutak is fizettek, ez ugyanaz a kiskereskedelmi különadó, amit egyébként a boltok is fizetnek, és ez eddig egy sávos adó volt. Tulajdonképpen 2 sávosítják, mert 500 millió forintig továbbra se kell fizetni adót, viszont 500 millió forint fölött egységesen az árbevétel, tisztán árbevétel alapú adóról beszélünk, az árbevétel 3%-át kell fizetni. Ez a nagy árbevételű benzinkutaknál egy adócsökkentést jelent, a kisebb, tehát az 500 millió és 100 milliárd forint forgalom közötti benzinkutak esetében viszont adott esetben egy nagyon jelentős adókulcs emelkedést jelent. Tehát akinek ilyen 500 millióhoz közeli forgalma van, annak eddig 0,15% adót kellett fizetni, ez most 3%-ra emelkedik a forgalma alapján meghatározva.